Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2015. április 4-én szombaton 10 óra 5 perckor. Vörös István főszerkesztőnk nevében várom Önt is a rádiókészülékek mellé a következő egy órában. Mai témáink: színes óra elé nézünk. Először egy hasonlóképpen színes programot ajánlunk a figyelmibe, ahová akár munka után is ellátogathat, és egyetlen forintjába sem kerül. Megnyílt ugyanis a Városi Galériában a Kalocsárt 2015-ös kiállítás, amelyen még szavazhat is a kedvencére. Erről és más érdekességekről Romsics Imre múzeum igazgató szólt a megnyitón.
A Kalocsa Art kiállítás a 12. az idei esztendőben. A tavalyi már ugye múzeumi kötelékekbe zajlik, de őszintén megvalva úgy gondolom, hogy ez az az első, ami kimondottan a múzeumhoz kötődik. Nagyon fontosnak tartom múzeum igazgatóként, hogy ezek a kiállítások továbbra is megrendezésre kerüljenek.
Mindjárt több a Kalocsa Artról, valamint egy másik tárlatról, amely az év végéig megtekinthető a Kalocsai Érseki Kastély Könyvtárának nevezetes Patacsics termében. A zene történetéről szóló anyagot, amely többek között Liszt Ferenc kézzel írott leveleit is bemutatja, Gróth Zita könyvtárvezető ajánlja a figyelmébe.
Pont 2015-ben ünnepeljük Johann Sebastian Bach születésének 330. évfordulóját, vagy akár az európai hangjegyírás bevezetésének is az 1000. évfordulóját.
Végezetül pedig egy kis múltidézésre és fél évszázados időutazásra invitáljuk a 250 éves Kalocsai Szent István gimnáziumba, ahol nemrég dr. Békési Imre öregdiák, az MTA tagja és többszörösen kitüntetett nyelvész professzor mesélt diákéveiről, és arról, miért helyezte át székhelyét annó Szegedre.
A gimnázium inkább tanárként épített rám, a főiskola meg az egyetem viszont szakemberként számított a munkámra. Tehát, hogy amiről én előadást tartok, legyen bennem olyan ambíció, hogy ahhoz én értek legjobban.
Ígéretesen hangzik, igaz? Tartson velem a következő 60 percben. Alessa Dixon és a The Boy Does Nothing nyitja most az órát itt a Korona FM 100-on.
I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he watch?
és a Dixon derítette jókedvre a The Boys Does Nothing-gal hitte a Korona FM 100-on. Startol a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Emlékszik még arra a bizonyos sírkőre, amelyre legutóbb Füstös Éva kollégánk lett figyelmes a Kalocsai Érsekkertben? A Korona Káféban követtük nyomon annak kálváriáját. Mint kiderült, ugyanis az egykoron kommunális sítként a parkba hajított kegyeleti tárgy igen értékes lehet az érsekség számára. Olyannyira, hogy Vörös Márta mérnökkel és Lakatos Andor levéltár vezetővel a helyszínre siettünk, ahol szemügyre vételezték az azóta már az érseki kastély udvarában lévő maradványt. Útközben beszélgetett a Pos Ernőnével ellátott körről a szakemberrel Vörös István riporterünk.
Kaptál egy érdekes megkeresést, egy érsekertben talált sírkővel kapcsolatban. Mi történt ezután?
A Pos családnak próbáltam utána nézni, hiszen ezen a sírkövön kibetűzhetően egy Pós Ernő felirat állt, ez volt a biztos kiinduló pont, az elhunytnak a neve. És felhasználva a Kalocsai anyakönyvi adatbázist, végül is a Pós találatokra kerestem rá, és nem olyan nehéz a helyzet, mert a lényegében egy családra vezetnek vissza ezek a találatok, amelyik 19. század derekán érkezik ide Kalocsára, és aztán innen származik el, terjed el a környéken.
Mit lehet róluk tudni?
Pós Ernő 1870 táján találkoztam először a nevével itt Kalocsán. Nagy szebeni származású, és akkor Szebenből, Erdélyből érkező zenész, aki hegedű művész, és munkát keres Kalocsán a Székesegyházba. Kap is, tehát a kórusnak a tagja lesz, a főszékesegyházi zenekar tagja lesz. És ott először ilyen figuralista beosztásban néhány évet, aztán pedig hát a vonósoknak a felelőseként szolgált.
Mi az, amit le tudtál olvasni, hogy amit ki lehetett olvasni ezekből az évszámokból, adatokból, nevekből, hova vezettek a szálak, milyen következtetéseket sikerült levonni?
Hát ugye az anyakönyvek azok tipikusan egy-egy eseményről szólnak, de néha azért sejhetőek emberi szálak. Így például az ő házassága, amit Baján kötött 1871-ben, tehát ő ide özvegyemberként érkezik egyébként, és gyerekekkel már a környékre, ide Kalocsára, viszont 1871-ben Baján Bednár Amáliával köt házasságot, és ez a Bednár név azért volt beszédes, mert ebben az időszakban szinte egy Bednár Kálmán nevezetű pap volt a Székesegyháznak a káplánja, tehát több mint valószínű, hogy a káplán révén ismerte meg az itteni feleségét, és aztán kötött házasságot. Illendőségből Baján, mert bajai volt a lány, viszont az asszony utána ide költözik Kalocsára, és itt él a család, és itt születnek a gyerekeik elég szép számban.
Mi lett a történet vége?
Hát ő itt, ahogy mondtam, utána lépett előre a zenekari ranglétlen, tehát ez a figuralista, az egy hangszeres zenész pozícióból ebben a kis kamarazenekarban. Néhány éven belül koralista lett, hát ezzel már úgy a második ember volt a zenekarban, nem ő volt a Székesegyház karnagya, viszont meghatározó ember a zenekarban, és zene tanár is a városban, tehát nyilván hegedűt is tanított, aztán nem tudom, hogy éneket, vagy esetleg még más hangszereket tanított-e. Több mint valószínű, hogy a nővérek, iskola nővérek intézményeibe tanított, illetve nyilván ott volt még a tanítóképző, mint erre jó terep, hát ugye kántor tanítókat képeztek, zenét azt oktattak ekkoriban a városban, sőt magas színvonalon oktatták, úgyhogy ebben a zeneoktatásban vett ő részt. Tehát egy zenetanár, zenész, koralista, Székesegyházban zenélő életet élt ő egészen a nyugdíjazásáig. Tehát a 20. század elejéig végül is, hogy egy ilyen 30 éve volt. Az is egy érdekes kérdés lehet, hogy hogy kerül Nagyszebenből Kalocsára egy zenészember. Hát emögött már nehezebb megfejteni a szálakat, de tippelgetni lehet. A kapcsolatok vannak Erdéllyel, nem utolsó sorban ekkor 67-től Hajnad Lajos az érsek Kalocsán, aki korábban Erdélyben püspök, és nyilván vannak ott kinti kapcsolatai, de ha azt vesszük, hogy akár a Főszékesegyház karnagya személyében is lehet ilyen kapcsolat, aki a kolozsvári ilyen zenei akadémiának is tagja volt, tehát voltak erdélyi szállak kapcsolatok, nyilván, hogy a zenészvilágban ezek is számítanak, és biztos volt valami személyes motiváció is amögött, hogy ő özvegyen, ott megváltozott az életállapota, Szebenbe hirtelen kisgyerkei mellett meghalt a felesége, akkor ilyen módon egy nagyot változtatott az életmódján, és eljött ide Kalocsára jó messzire.
Most, hogy meglett ez a síremlék, mi lehet ennek a sorsa?
Hát, ugye itt még reggel bizonytalanság volt, itt a rádióműsorban voltak találgatások. Hát az mindenképpen megmentésre érdemes a darab most. Az a kérdés, hogy ilyenkor igazán jól hol helyezhető el, vagy mint emlék, mint ilyen múzeumi tárgy. Most éppen arra törekszünk, hogy ez a hely, az megnyugtató elhelyezés helye, ez legyen az érsekség és az érseki gyűjtemények. Az ő családjuknak a szolgálata, a pap fiának a szolgálata, mert a számos gyermeke közül ugye az első szülött fiú, Ernő, aki ugyanúgy a Pós Ernő nevet viselt, az egyházmegyés pap lett később. Itt 1955-ben halt meg, tehát az ő sorsa is összekötődött az érsekséggel. A család ilyen módon több szálon kapcsolódott az egyházmegyéhez, úgyhogy teljes joggal veszi gondozásba, azt hiszem, ezt a követ az egyházmegye. Aktualitást napit is találhatunk az üggyel kapcsolatban, hiszen hétvégén nyílik meg az idei év időszaki kiállításának a téma, éppen a zene lesz. Az egyházi zene, a kalocsai egyházi zene, és ezzel kapcsolatos dokumentumok, könyvek láthatóak az érsegi könyvtárba, Patacsics terembe, tehát akár ezen a kiállításon is nyugodtan valahogy kapcsolni lehet, be lehet mutatni, hiszen az érintettek ezt a zenét művelő művészeknek egy jó példája az életút.
Végezetül milyen dokumentációs vagy dokumentumi értéke van egy ilyen úgymond kődarabnak, amely eddig ott feküdt a földben, és senki nem tudta, hogy ott van, aztán hirtelen ez előkerült, egy csomó információ kapcsolódik hozzá.
Tárgyaknak van önmagában egy esztétikai művészeti értékük. Én most még mindig nem láttam a követ, most éppen útba vagyunk felé. Hát nyilván erről is lehet beszélni, ilyen módon is lehet értékelni magát a tárgyat, de sokszor a történeti értéke jelentősebb az, amit kifejez, amit képvisel. Hát itt mondjuk ebben az esetben a hasonló zenész életutakat, vagy a hasonló szolgálatban eltöltött éveket jelentheti, adott esetben bemutatva egy kiállításon, nyilván megadva hozzá ezeket a háttérinformációkat. Szóval annyit tud mesélni egy-egy ilyen fölirat, vagy egy tárgy, amennyit nyomozunk róla, és amennyi információt összehozunk vele kapcsolatban, de azt hiszem ez az egy-két nap is jól mutatja, hogy ezek nem reménytelen történetek, ha belefogunk ezekbe a nyomozásokba, akkor akár anyakönyvi adatok lekérdezésével, akár kalocsai néplappal, én is annyit tettem, hogy kiindultam anyakönyvi adatokból, aztán folytattam újsághírekkel, egyebekkel, hiszen hogyha az ember tudja, hogy 16-ban meghal, akkor megnéztem a nekrológot a kalocsai néplapba, és hasonló dolgokat lehet végezni, tehát egyre több dolgot lehet tudni nyilván egy-egy személy kapcsán. Hát ezt az élményt élik át szerintem a családkutatók is manapság, és hasonlókokból bújják ezeket a régi okmányokat, mert megtapasztalják azt, hogy ki tud színesedni ez a múlt, minél többet foglalkozunk vele.
Hát köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk.
Szívesen.
Lakatos Andor szavai beigazolódtak a múlt vasárnapi kiállítás megnyitóra, ugyanis már a kastély udvarában volt megtisztítva a korábban méltatlan körülmények között megbúvó sírkő. Az ünnepi alkalom egyébként egy új kiadvány megjelenésére is felhívta a figyelmet a Levéltár vezetője.
Egy könyvemutató is helyet kapott itt a mai program részeként. A könyv címe, a szerzője Tóth Tamás, és a címe Kalocsa bácsi főegyházmegye 18. századi megújulása. Tehát a barokk újjáépítése található meg ennek az egyházmegyének, ami az egész századon végig húzódott, és a két patacsics érsek nevéhez köthető. Tehát ők, mint két emblematikus figura, nyitják és zárják ezt a 18. századot. Patacsics Gábor az, aki 1733-ban ide költözik elsőként ebben a században érsekként Kalocsára, és megkezdi ezt a heroikus küzdelmet, munkát, hogy itt a szinte a semmiből, a török után elnéptelen lett tájon egy egyházszervezetet, egy működő érsekséget építsen ki. Ő ebbe azt lehet mondani, hogy szinte belerokkant, fiatalon meghalt, viszont unoka öccse a század végén befejezhette ezt a munkát, már más körülmények között, egy gazdagabb anyagi körülmények között, úgyhogy az a fény, az a látványosság a kalocsának, az a vonzereje, amit ma itt ugye ebben a könyvtárteremben nem kell külön hangsúlyozni, rádióhallgatók csak elképzelni tudják, a 18. századi Patacsics Ádám érsek könyvtárának a fényét, amit akkoriban aranyteremnek is becéztek, ugye a könyvek aranykötései ragyognak itt ebben a teremben. Hát ezt a barokk pompát a század végére eléri Kalocsa, és ezt a nemzetközi szinten sem szégyenlendő, sőt kiemelkedő teljesítmény, tehát a közép-európai barokk akkoriban az egész európai barokknak megfelelő rangú, rendű alkotásokat produkál, és ezek létrejöttek itt Kalocsán, és ebben ez a két fontos személyiség játszott kardinális szerepet, és róluk szól elsősorban az ő életútjuk kapcsán, mutatja be ezt a munkát a szerző, Tóth Tamás, aki jelenleg Rómában él, és a Pápai Magyar Intézet rektora, olasz nyelvű disszertációját fejlesztette tovább egy magyar könyvé, 80 oldal színes képmelléklet igazít el bennünket, és teszi életszerűbbé, befogadhatóbbá ennek a századnak a világát. Az érseki palota portáján kell keresni bennünket, a Levéltár a kiadója a könyvnek, itt is kapható, illetve a város könyvesboltjában is elérhető.
Ha pedig ennyit emlegettük a kalocsai érseki kastély újonnan nyílt zenetörténeti kiállítását, itt az idő, hogy egy kicsit többet is megtudjon róla. Ebben az anyag összeállításáért felelős Gróth Zita könyvtárvezető lesz a segítségünkre.
Az idei év a zenéről, a zene történetéről szól itt ebben a gyönyörű barokk enteriőrben. 2008 óta tulajdonképpen minden évben az adott év ünnepi megemlékezéseit, évfordulóit tartjuk szem előtt, és ahhoz állítjuk össze igazából az időszaki kiállításainkat, mindig aktuálisan. Biblia éve, csillagászat nemzetközi éve, vagy volt a missziós kiállításunk, egyháztörténeti kiállítás, tehát változó a téma, és igyekszünk mindig azokat a ritkaságokat kiválogatni, amelyek ezt az adott témát reprezentálják. Így az idén a zenére esett a választásunk, hiszen pont 2015-ben ünnepeljük Johann Sebastian Bach születésének 330. évfordulóját, vagy akár az európai hangjegyírás bevezetésének is az 1000. évfordulóját, tehát sok-sok zenei vonatkozás. Igazából az ókortól egészen a 19. századig válogattuk itt össze azokat a dokumentumokat, amelyek reprezentálják itt a zene történetét. Hát kiemelve természetesen a legrégebbieket, a gyönyörű középkori könyveket, a kódexeket lehet ebből a kiállításból. Ezek szemed gyönyörködtetőek. Ugye éppen itt állunk egy ilyen kódexes tárló mellett. Akár a 13. századból is lehet most látni gyönyörű példányokat. Például a Biblia Latina, ez egy nagyon különleges kisméretű kódex. Egy teljes szentírást másoltak le mindössze pár milliméteres betűkkel magzati bárányok kikészített bőrére. Vagy Szent Pál leveleinek egy 1250-es másolata. Szent Pál is egyébként a kolosszai vagy a tesszaloniki hívekhez írt levelében éneklésre buzdít. Tehát nem véletlen, hogy itt vannak most ezek a szentírások vagy kivonatok a szentírásból. Vagy elég, ha a zsoltárokra gondolunk, a zsoltáros könyvre, a hárfázó Dávid királyképe eleve zenés ábrázolás. Egy gyönyörű nagy B iniciálét láthatnak itt az ide látogatóink a 15. századból, és benne a hárfázó Dávid királyképe. Aztán a nyomtatott, metszetekkel illusztrált könyvek következnek. Akár az ős nyomtatványok közül említhetnék egy misekönyvet, az Olmüci misszálét 1499-ből, mely pergamenre nyomtatott példány. Ez egy igen különleges technikát igény a 15. század végén, tehát nem írtak, hanem már nyomtattak pergamenre. Vagy a Schédelféle világkrónika 1493-ból 1809 fametszetet tartalmaz, és mindegyiket kézzel színezték. Itt éppen a kiállított példányban egy reneszánsz táncmulatság képe. Tehát ezek a 15-16. Századi könyvek nagyon jól illusztrálják az akkori korszakot, a reneszánsz mulatságokat, a lant használatot, tehát a zene köszön vissza ezekből a könyvekből is. Vagy akár a 19. századból Liszt Ferenc levelei természetesen kihagyhatatlanok itt Kalocsán, hiszen többször járt Kalocsán, meglátogatta jó barátját Hajnald érseket, a neki írt levelei eredetiben láthatók most korabeli fényképfölvételek mellett. A barokk idők sem hagyhatók ki természetesen ebből a kiállításból. Őrzünk eredeti 18. századi kottatárat, az akkori főszékes egyház kottatárát például. Johann Matheson barokk zeneszerzőnek az átfogó zeneesztétika könyvét, a Volkommenne Kapellmeistert 1738-ban, ezek mind-mind filmjelzik azt a korszakot. Vagy a nagy francia enciklopédiát, amelyben az akkori hangszereket lehet metszeten megcsodálni. Ez a csodálatos ebben a gyűjtemény, hogy minden évben, és így az idei évben is a saját gyűjteményünk, kizárólag a saját gyűjteményünk dokumentumai láthatók itt. Akár a második, így nevezem, második kódexes tárlóban is van olyan breviárium a 14. századból, ami ilyen formában még nem volt kiállítva. Vagy például ez a magnifikált, szupermagnifikált az elnevezés ennek a 15. századból, és számos olyan töredéket is láthat itt most ebben a tárlóban, amelyek azért érdekesek, mert könyvek kötéséhez használták föl az eredeti pergamen gregorián kottás lapokat. Ugye ezekből egy egész gyűjteményünk van, ezekből az úgynevezett fragmentumokból, és ugye a jellegzetes négyvonalas kotta gregorián, Nagy Szent Gergely pápa nevéhez fűződik, ugye ő gyűjtötte össze ezt az egyházi dallamkincset, az ő ábrázolását is látjuk éppen itt a gregorián kották mellett, egy nagyon érdekes kisméretű úgynevezett dzsuntinából, kisméretű metszeten az ő ikonográfiai ábrázolása 1508-ból. Április 1-től október 31-ig hétfő kivételével naponta 9-től 17 óráig látogatható ez a kiállítás a könyvtárteremmel együtt természetesen vezetéssel. Egyéni látogatóknak pontban délben és délután 2 órakor indul vezetés.
Köszönjük Gróth Zitának, a Kalocsai érseki kastély könyvtár vezetőjének, hogy íteri betekintést engedett az új gyűjteménybe, amelyet az év végig bármikor megnézhet az épület legszebb helyiségében, a Patacsics teremben. Már is folytatjuk műsorunkat, addig is forog az időkerék, és meg sem áll a 40-es évekig. Felidézzük, milyen volt gimnazistának lenni akkor Kalocsán. Most Dél-Amerikába barangolhat a Heaven Street 7-nel itt a Korona FM 100-on.
menten. Fegyverhez nyúlok, ha meghallom a kultúra szót. Az a nő, aki kikészített oly kultúrált hót. Még azt sem várta meg, hogy a placról kimenjek, és már is szembe jött valami ficsú. Vajon erőltessek-e kultúrmosolyt ábrázatomra, vagy hagyjam magam felrobbanni, mint egy plastik bomba. A legjobb lesz, ha felteszem a kedvenc lemezem, és szívszakadva énekelem, hogy fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, egy ilyen kislánya csupa derű a világ. Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, egy ilyen kislánya csupa derű a világ. És oda szörnyű vércsát, ezt mondják majd a família, meg úgy megvigasztal, hogy ugrom a Dunába. Bár lenne penzióm, meg egy kis jaktom a Genfitón, oda menekülnék,
oda menekülnék,
oda menekülnék. Micsoda fessudvarló, önnek való épp elegény. Ezt mondták régen róla, te ma szegény. Szerencsétlen flótás, elvették az nótás kedvény.
Nótás kedvény.
Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, egy ilyen kislánya csupa derű a világ. Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, egy ilyen kislánya csupa derű a világ.
És a Dél-Amerika itt a Korona FM 100-on. Ez továbbra is a Turmix közérdekű és szolgáltató magazinünk. Hogy milyen volt a 40-es években gimnazistának, pontosabban az akkori jezsuita iskola diákjának lenni Kalocsán? Ez izgalmas kérdés, de még izgalmasabb, hogyan vezet az út városunk 250 éves fennállását ünneplő oktatási intézményéből a Szegedi Egyetemig, illetőleg a Magyar Tudományos Akadémiáig. Erről mesélt az egy gimnazista emlékei öregdiák találkozó legutóbbi vendége, dr. Békési Imre, a nagy közönségnek, majd pedig riporterünknek, Tóth Barnának.
Most itt vagyunk 250 éves falak között, hihetetlen történelmiséggel, múlttal bír ez az iskola. 250. évfordulóját ünnepli. Ön számára ez mit jelent?
Ugyanígy értékelem én is. Tudnilik, hogy a 250 év mit halmozott föl? Persze van, amit az idő kirostál. De például bennem két évig jártam a jezsuita iskolámba, aminek nem gimnázium volt már a neve, hanem Jézus Társaság általános iskolája. Van két olyan emlékem, ami általánosítható. Az egyik, hogy a memóriánkat nagyon keményen fejlesztették. Nem csak az, hogy verseket kellett megtanulni, mindent meg kellett tanulni. Bármilyen tárgy szerepelt, most már látom, hogy értsem is, azt rábízták majd a jövőre. De legyen a fejében a gyerek. Ez az egyik roppant érdekes jellemzője a jezsuita gimnáziumnak. A másik pedig jellembeli, jellemnevelésbeli. Egyszerűen nem tűrték el, ha a gyerek hazudik. Nem csak úgy, hogy egy tanárának hazudik, hanem hogyha egymásnak hazudnak, azt se tűrték el, és ez kiderült volna. Annyira fontos volt, hogy valaki tükörbe tudja nézni. Belég nevelték, hogy ha fájdalmas következmények jönnek, akkor is vald be, hogy te voltál.
Akkor effektíve nem csak a tudás területén, hanem az élet és a nevelés területén is komoly alapokat adott az intézmény?
Ezt értem azon, hogy a jellem nevelése, mert ha ma születnék, nem venném észre, hogy valami hiányzik. Tehát nyilván nem a mi országunkban, vagy Európában, hanem az egész világban az érvényesül, aki ügyes. Na most, hogy ez az ügyesség mennyire tiszta, vagy mennyi hátsó szándék, mennyi ravasság húzódik meg benne, ennek a minősítése úgy jelenik meg, hogy mennyire életre való. Na most ezt, aki az én korosztályom és gimnáziumba ide járt, ezt ma rendkívül nehezen éli meg. Már nem tud megváltozni.
A mai gimnazistáknak és diákoknak is adott az előadás a végén egy kis útravalót, ahogy ön mondta, hogy nem elég önmagában az, hogyha mondjuk az ember csak nyelvész vagy kémikus. Pontosan mire is próbált számukra rávilágítani?
Hát azért, mert a korosztályomban találkozom éppen elég kémikussal, fizikussal, nyelvésszel, aki most már 70-80 évesen visszatekintve hiába akarna úgy változni, hogy beengedje az életébe a művészeteket, már képtelen rá.
Akkor több területen kell ezeknek a gyerekeknek elindulni?
Nyilvánvaló, hogy az életének nagyobbik részét a szakmájára kell áldoznia, de hogy legyen benne valami tájékozódási hajlam, valami gyanakvás, hogy van itt valami természetesebb és teljesebb, amiből nem kellene engedni. Szóval ember vagyok, mint a Juhász Ferenc vers végén. Ember vagyok, hínáros ösztönök, forró és mocsarából kikelt, halandó és örök. Ezt a költő jobban tudja, és ki is tudja fejezni. Én, mint tanár, roppan nehézkesen tudom megfogalmazni, hétköznapi szavakkal ugyanezt.
Az előadásában említett egy kis vicces sztorit is, hogy ebár a piros és a zöld merenti. Ezt a történetet, hogyha a hallgatóinak elmesélné, én azt láttam, hogy a közönségében is nagyon-nagyon sokan figyelték, nagy érdeklődéssel és elmosolyodták magukat ezen a dolgon. Hogy is volt ez anno?
Hát úgy, hogy a jezsuita gimnáziumban a verseny egy állandó módszer volt. Nem volt olyan tárgy, amelyből ne csináltak volna versenyt. És mivel párhuzamos osztályok voltak, exterek és interek. Nyilván ez a két osztály vetélkedett egymással, bármiféle tárgyban, földrajzból, éppen úgy, mint matematikából. És ezért volt feltűnő dolog, hogy a fejszámoló versenyt két exter nyerte meg, Lelkes András, valamint én. És hát ugye nyilván én nekem utólag is élményem, hogy ezt a versenyt nem én nyertem meg, hanem a barátom, a Lelkes András. Ő kapta a piros merentit. De én nekem a nagy zöld, ami a második helyezetnek járt, ez olyan nagy élmény volt szintén, hogy hiába kaptam később különféle szakmai elismeréseket, máig őrzöm a nagy zöld merentit. Mert a 10-12 éves gyerek, ha olyan helyzetbe kerül, ahol a megítélés egyértelmű, egy dolog számított, a tudás. És ehhez a páterek nagyon értettek. Igazából egyet utáltak, ha valaki lusta. Nem is igen tűrték meg. Megmondták, hogy nézd fiam, még maradhatsz egy fél évig, de keres valami böcsületes munkát magadnak, menj asztalosnak, vagy kovácsnak, vagy lakatosnak, de ha nem tudod eldönteni, hogy te tanulni akarsz, akkor ne foglald el a helyet más elől. Egyenes beszéd volt.
Hogyan érintette önt, hogy ebből a nemes alkalomból, hogy ebből a gimnázium már 250. évét töltötte be, önt kérték fel a mai nap előadójának, hogy a hallgató közönségét bevonhassa a nyelvésztudomány és a versek világába?
Hát egy tanár, amit tud, arról szívesen beszél. Vagyis amikor megkérdezték, hogy vállalnék-e ilyen előadást, mondtam, hogy attól függ. Nagyon szívesen, de én a költészetről szeretnék beszélni. Ha ez megfelel, akkor szívesen jövök. Így történt.
Picit beszéljünk az ön életpályájáról. Gimnázium évek után mi történt önnel? Ugyebár nyelvész professzorként beszélünk önről, aki magyarországi érdemkeresztet is megkapta. kapta? Hogyan jött ez a fajta érdeklődés?
Hát maga a gimnázium olyan hely volt, itt dolgoztam óraadóként 4 évig, 59-től 63-ig. Tehát egy osztályt kaptam elsős korában, és fölvittem érettségig. Nagyon jófejű gyerekek jártak abba az osztályba. Komoly nevük van a szakmájukban. Vagyis, mint fiatal tanár, egyáltalán nem éreztem azt, hogy én most itt okoskodok velük. Nem akartak volna megfogni, hogy butább vagyok ebben, abban, amabban, mint ők. Nagyon jól éreztem magam velük. Az más dolog, hogy kaptam egy meghívást a Szegedi Tanárképző Főiskoláról. Volt tanszékvezetőm, hívott meg, hogy kapott egy tanársegédi állást, és rám gondolt. Hát ez komoly kérdés, amire nehéz nemet mondani. Meg ez az osztály leérettségizett, és kezdtem volna egy másik első osztállyal. Mind a kettőben ott volt a kihívás. Valahogy a nyelvtudomány nagyobb lehetőségeket rejtett magába. Meg hát Szeged nagyobb város, meg több barátom ott volt. Régi főiskolai egyetemi társaim közül. Tehát szívesen elmentem. Ott persze egy-kettőre kiderült, hogy csak akkor van értelme, hogy én főiskolán dolgozom, mert ugyanakkor az egyetem is megkínált egy tárgyal, egy nyelvelméleti tárgyal, 15 évig tanítottam párhuzamosan azt is. Hogyha komolyan veszem, csak akkor van értelme. Tehát ott is el lehet tölteni az időt akár nyugdíjig, de az egy lehetőség, ami azért szakmai szempontból többet kínál, mint egy gimnázium. Ezzel nem akarom lebecsülni a gimnáziumot. A gimnázium inkább tanárként épített rám, hogy legyek jó tanár. A főiskola meg az egyetem viszont szakemberként számított a munkámra. Tehát, hogy amiről én előadást tartok, legyen bennem olyan ambíció, hogy ahhoz én értek legjobban. És hát ez egy nagy kihívás volt. És hát természetesen, hogy főiskola meg az egyetem kapcsolatban volt a Tudományos Akadémia különféle bizottságaival, és engem ott rögtön beépítettek, tehát igazából Szeged az Budapest környezetét is jelentette egyúttal. És a szaktudomány nagy előnye, hogy azonnal visszaigazolja, hogy az a tanulmány, amit elküldtem egy folyóiratnak, az jó vagy nem jó. Hogy abban én számíthatok arra, hogy 1-2-3-4 év múlva én leszek az, aki megmondja, hogy ez a tudományág mit ér és milyen irányba haladjon, vagy elviselem, hogy más mondja meg. Na most ebből a szempontból bennem ambíció volt. Ráadásul az a szerencse is ért, hogy a nyelvtudománynak egy új tudományterülete, a szövegkutatás, akkor kezdte bontogatni a szárnyait. És ahhoz én úgy látszik többet értettem, mint a legtöbb velem egykorú fiatal kolléga. Ezt viszont Kalocsának köszönhetem, itt elhangzott a neve, Szvétek Sándornak. Tudnik, a tanítóképzőben a logikát, mint tárgyat ő tanította. És a szöveg logikai hátteréhez kiderült 2-3 év múlva Magyarországon én értettem legjobban. Úgyhogy az ottani tudományos minősítésben, hát nem túl gyorsan, de még éppen időben. 40 éves koromban elnyertem a tudományi kandidátusa fokozatot, majd erre hamarosan néhány év múlva az MTA doktora lettem. Mindenféle budapesti akadémiai bizottság tagja. Tehát ma is tagja vagyok a magyar nyelv vezető folyóirat szerkesztő bizottságának. Ami azt jelenti, hogy hát bizony ez komoly munka. Hónapról hónapra kapok kéziratokat bírálatra, hogy ezt közöljük, ne közöljük, javítsunk rajta, van rajta javítani, vagy kérjük meg a szerzőt, hogy ne haragudjon, de vigye máshova a kéziratát. Nem tudom, érzékelhető-e, hogy ez más világ, mint a gimnázium.
Köszönjük a beszélgetést dr. Békés Imre Kalocsán tanult nyelvész professzornak. Azonnal visszatérünk egy kalocsai programajánlóval, amelyet több szempontból is érdemes megszívlelnie. Ehhez persze a folytatásban is velünk kell, hogy tartson, most épp Jackóért is.
She was more like
azonnal adhatta át magát a retro életérzésnek. A Billie Jean szólt itt a Korona FM 100-on, már is megyünk tovább a Turmix-szal. Múlt péntek óta várja a Kalocsai Városi Galéria azzal a rendhagyó gyűjteménnyel, amely a szokásoktól eltérően nem egy, hanem két hónapig látogatható a kiállító térben. A kalocsai és környékbeli művészek alkotásaiból összeállított Kalocsárt 2015 kiállítás megnyitóján Romsics Imre múzeum igazgató szólt a megjelentekhez, és néhány érdekességet is megosztott a helyi alkotók keze munkája nyomán keletkező művek sorsát illetően.
Több mint egy esztendeje annak, hogy Kalocsa város önkormányzata úgy döntött, hogy a Viski Károly Múzeum kötelékébe szervezze a városba található gyűjteményeket és kiállító helyeket, így többek között a Városi Galériát is a Viski Károly Múzeum alá rendezte Kalocsa városa. Ezért ez az első alkalom, amikor házigazdaként köszönhetünk Kalocsa művészetük iránt érdeklődő közönségét, ezért engedjék azt meg nekem, hogy négy hagyományos, rövidke kis köszöntőt mondjak, hanem egy kicsit, nem mondom, hogy hosszan, egy kicsit bővebben, mint ahogy egy köszöntéshöz illik szóljak önökhöz. A Kalocsa Art kiállítása 12. az idei esztendőben, amit megrendez Kalocsa városa. Az első 10 esztendeit a Művelődési Központ szervezte, a tavalyi már ugye múzeumi kötelékökbe zajlik, de őszintén megvalva a szervezés minden elkezdődött az előző időszakban, tehát úgy gondolom, hogy ez az az első, ami kimondottan a múzeumhoz kötődik. Nagyon fontosnak tartom múzeumigazgatóként, hogy ezek a kiállítások továbbra is megrendezésre kerüljenek Kalocsa városába, a Kalocsai Városi Galériába. Miért? Azért, mert itt a mögöttem álló művészek, ezek a mi művészeink, hiszen mindannyian kalocsaiak vagy Kalocsa környékiek, tehát ha úgy fogalmaznék, hogy a múzeum gyűjtőkörébe tartozó, múzeum gyűjtőkörébe születő művészek állnak itt mögöttünk. Azt szeretném és azt kívánom mindannyiuknak, érezzék otthonuknak ezt a Városi Galériát, hiszen mi azt szeretnénk, hogyha mindig ide hazajárnának, hiszen arra gondolok, hogy a havonta nyíló kiállításaink között ez az egyetlen a Kalocsa Art, ami nem egy hónapig, hanem két hónapig tart nyitva, ez talán azt jelenti a számunkra, hogy fontosnak érezzük őket. És továbbra is biztosítani szeretnénk azt, hogy a mieink, a mi művészeink kiállíthassanak ebbe a galériába, akár csoportos kiállításról, akár egyéni kiállításról van szó, tehát mi ezt biztosítani fogjuk, amíg tudjuk és létezünk. Arra is szeretném fölhívni az önök figyelmét, hogy ez az elmúlt esztendő részben tanulása és részben nagyon sok munkával járt, hiszen a feladatunk az, hogy a városba fölhalmozódott művészeti alkotásokat egy múzeumi gyűjteményé szervezük össze. Megkezdődött ennek a gyűjteménynek, a képzőművészeti gyűjteménynek a kialakítása, ennek a leltározása folyik. Én bízom benne, hogy az év végére Tamás Eszter művészet történész befejezi ezt a munkát. Tehát a városban eddig fölhalmozódott alkotásokból szó szerint egy múzeumi gyűjtemény fog kialakulni, ami utána majd a városlakók az önök érdekeit fogja szolgálni. Sok minden apró munkát végeztünk el közben. Egész státusz alkalmazott, tehát egy gazdája van mától kezdve, jobban mondva egy két hét óta a Városi Galériának, aki nagyon sok munkát vesz be a várunkról, és azt gondolom, hogy több lehetőség jött a tönöknek, hogy jobban élhessenek azzal a kincse, amit a Városi Galériában megjelenik. Új nyitvatartási rendet alakítottunk ki, hozzáidomítottuk a galériát a múzeum nyitvatartási rendjéhöz, bár hozzáteszem, hogy a eddig kialakult hagyományokat is figyelembe vettük, hiszen nem fogjuk a galériát térre bezárni. Ugyan van egy téli és egy nyári nyitvatartási rend, én bízom benne, hogy elnyeri majd a tetszésüket és megszokják ezt a rendet. Tehát télen is nyitva vagyunk, vasárnap és hétfő kivételivel a nyári időszakban, ami március 15-től november 1-ig, pontosabban október 30-áig tartott, pedig hétfő kivételére ugyanúgy nyitva van a galéria, mint ahogy ez idáig megszokhatták. Itt már néhányan észrevették, hogy a hátam mögött egy ajtót lehet látni. Ugyan volt, aki azt hitte, hogy most vágtunk ide ajtót, ez az ajtó, ez nagyon régóta itt van, 1882-ben építették ide, hiszen ezen az ajtón jártak át a kis szemináristák ide ebbe az imaházba, ahol az istentiszteletöket hallgatták. És ennek az ajtónyitásnak az az oka, hogy én azt gondolom, hogy sok évtizedes problémája volt a galériának, hogy nem lehetett toalettet elérni ilyen rendezvények alkalmával. Ez az ajtónyitást ennek a célját szolgálja. Ennek nagyon szeretném megköszönni ennek a lehetőségnek a létrejöttét Kocsisné Somogyi Gyöngyi igazgatóasszonynak. Velük való kooperáció eredménye az, hogy ez az ajtó megnyílik, és hát ennek az ajtónyitásnak én abban bízom, hogy más haszna előnye is lesz, mégpedig az iskolának több programot tudunk ide szervezni, különböző közművelődési múzeumpedagógiai programok kerülnek ide a galériába, ami szintén színesíteni fogja ennek a városi intézménynek, részintézménynek a feladatait.
Ez még mindig nem minden. A Kalocsaárt 2015 kiállításának megnyitóján Romsics Imre múzeumigazgató elmondta, hogy elméletileg már minden adott ahhoz, hogy bármilyen jellegű anyagot kiállítsanak. Emellett bemutatta Kalocsaárt új arcát, elárulta, hogy ki lett az alkotók közül kiválasztott fődíjas művész, arról viszont, hogy kié legyen a közönségdíj, ön dönthet, ha megnézi a kiállítást és bedobja a voksát a bejáratnál lévő öngyűjtődobozba.
A legmodernebb technika épült be. Ez azt jelenti, hogy bármilyen kiállítás fogadására képes a galéria, hiszen egy komolyabb kiállításnak akadálya a riasztórendszer kiépítése. Hát innentől kezdve úgy fogalmazok, hogy pénzkérdése, hogy komolyabb kiállítás is érkezőn Kalocsa város galériájában. Hogy hívjam föl a figyelmet az új kiadványunkra? Ugyan Tamás Eszter megijedt még délelőtt, hogy még Kecskeméten a nyomdában volt ez a könyv, de megérkezett Kalocsaárt 2015, szerkesztője Tamás Eszter művészettörténész. A 27 művész, akit mögöttem áll, és akiknek az alkotásai a falakon láthatók, benne van ebbe a pici kiadványba, ajánlom szíves figyelmükbe. Kiáratmerebű az új kolléganőtő természetesen vásáron is lehet. És hát arra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy mind a kiadványban, mind pedig a falakon egy új művészt is köszönhetünk a Kalocsaárt kiállításán, Tóth Árpád Imre, aki az idén először állít ki itt közöttünk. És még két információt kell, hogy önökkel megosztok, mielőtt átadnám az élvezetőknek, a szellemi élvezetőknek a terep. Azt kérték a művészök, hogy egy közönségdíjat indítsunk útjára, hogy mondja meg Kalocsa város lakossága, hogy a Kalocsaárton kiállított művek közül melyik nyeri el az önök tetszését. Ezért itt a kiáratnál egy dobozt helyeztünk el, amiben a szavazataikat gyűjtjük. A cédulát az új kolléganőtőmnek sokatszor említem, lehet igényelni. Hát ő fogadni cédulát, és kérem, hogyha megtetszik valamelyik alkotás önöknek, akkor szavazzanak és dobjanak be egy szavazatot ebbe a kis dobozba. Eredményt fogunk hirdetni június 20-án, lehet, hogy távolinak tűnik, hiszen akkor már bezárjuk a kiállítást, de a múzeumok éjszakája június 20-a, hát múzeumok éjszakájának programja keretén belül fogjuk kihirdetni, hogy ki nyerte el az alkotók közül Kalocsa közönségének díját. Kérném ismételten önöket, hogy szavazzanak a képekre, az alkotókra. És még egy információ van hátra. Kérném Tamás Esztert és alpolgármester asszonyt, hogy adja át azt a díjat, magyarul Kalocsaárt fődíjasa. Ugye ezt is korábban a művészek kérték, hogy legyen egy díjasa a Kalocsaártnak. Az idei esztendőben is nem szakmai zsűri, hanem az alkotók maguk szavaztak. Magam nem tudom, nem árulták-e a szervezők a számomra, hogy milyen arányba döntöttek, de azt gondolom, ez lényegtelen a mi számunkra. Tehát a Kalocsaárt 2015 fődíjasa a művészek szavazat alapján Bukor Tibor. Gratulálok Bukor Tibornak, és én azt gondolom, hogy gratulálok minden egyes alkotónak, aki megérkezett Kalocsaárt 2015 című kiállításunkra, és arra kérném önöket, hogy tekintsék meg a kiállítást, és ne felejtsenek el szavazni.
A Kalocsai Városi Galériában még két hónapig látogatható Kalocsaárt 2015 kiállításról hallotta Romsics Imre múzeumigazgató gondolatait. Keresse fel a tárlatot és szavazzon kedvenc alkotására. Most Ákos vidítja fel a Tarzan betét dalával a Gyermekemberrel itt a Korona FM 100-on.
Kedves hallgatóink, Ákos vagyok, ez a Korona FM 100.
Ó, az erő és az ész, hogy majd ügyes és bölcs legyél. Tiéd lehet elég néhány év. De az úton melyet léptelsz, ezer kérdés mélye vár. És csak akkor érhetsz csúcsra, ha egy hegy lelked már a jóra kész, büszke
my heart on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender.
Ruházta fel pozitív érzésekkel, a The Big Big Bang szólt itt a Korona FM 100-on. 2015. április 4-én szombaton ez volt mai térségi magazinunk, a Turmix. Vörös István főszerkesztő nevében köszönöm a figyelmét. A témákkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeit, hozzászólásait, akár telefonon 78 korona, vagy e-mailben az info@koronaradio.hu-n. A műsorra legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanebben az idősávban 10 és 11 óra között. Érdemes lesz akkor is velünk tartani, hiszen górcső alá vesszük a kalocsai menzadíja díjak változását és egy küszöbön álló közvéleménykutatásról is megtudhat érdekességeket. Emellett ajánlunk majd néhány praktikát, amellyel feldobhatja a húsvéti étkeket, és ha már ünnep, bábelések és Hunyadi János lelkipásztor is megosztja majd velünk húsvéti gondolatait. Több tehát mindenről holnap. Addig is a korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a rádióról a menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Készült
a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.